10 órától a Kossuth Rádióban.
A Rádiókabaré sztárvendége ezen a héten Kiss Andy.
5. emeleten laktam, de nem vettem észre, hogy 4. szállok ki. Rossz lakásba mentem be, de ugyanúgy nézett ki, mint az enyém. És lefeküdtem egy kanapira, hogy végre megpihenek a többnapos buliból. Viszont egy férfi jött, hogy mit keres a Andy itt. Ismertük egymást, mert szomszédok voltunk, de én nagyon zavarba jöttem. Aztán írtunk egyet, és megúsztam.
A házigazda Aradi Tibor. Humor nélkül lehet, de érdemes.
Rádió Kabaré. Szombaton 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltal.
4:05 lesz 2 perc múlva, gondolkodjunk együtt ma is, nézzünk az események, a döntések és a hírek mögé, és elemezzük ki azokat részletesen, hogy tiszta képet kapjunk a valóságról. Ehhez érvekre és ellenérvekre egyaránt szükség van, derüljön ki ezekből minél több a következő majdnem másfél órában. Mai első kérdésünkben arra vagyunk kíváncsiak, hogy 5-27%-ra ugorhat az áfa, milliókkal drágulhatnak az új lakások jövőre. Ön szerint megéri új ingatlant vásárolni ma Magyarországon? És augusztusban érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok. Mit gondol erről? Ismer olyat, akinek ez gondot okoz? A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást megtalálják a mediaclick.hu oldalon. A telefonszámunk 061-759-5200, az SMS számunk pedig 0630-9666. A mai műsor szerkesztője Gödöllei Anna. Mielőtt rátérünk az előttünk álló időszakra, kicsit beszéljünk a jelenről. Az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője adott interjút korábban a Jó reggelt Magyarország műsorában arról, hogy az MNB adatai szerint 2025 második felében több mint 10%-kal drágultak az ingatlanok. Mi a véleményük erről? Mielőtt hallgatóinkat és szakértő vendégünket kérdezném, hallgassuk meg Csete Beát, a riportját, aki Balogh László kérdezte, tehát a Jó reggelt Magyarország egyik korábbi adásában.
A lakásárak hosszú távon vizsgálva mindig emelkednek, tehát igazából ez elkerülhetetlen egyébként Budapest és a nagyvárosok tekintetében is, és a kisebb településeken is, de valóban a kisebb városokban, és adott esetben a községekben nagyobb mozgástér van az emelkedésre, mint a nagyvárosokban, ahol már mondjuk úgy, hogy elérték a fizetőképességük felső határát a vásárlók, hiszen Budapesten is az eladó lakásoknak az átlagos négyzetméter az ilyen 99 millió forint. Tehát most már azt mondhatjuk, hogy egy fővárosi lakásvásárlás egy nagyságrendileg egy 100 millió forintos beruházás, és ez mondjuk 5-10 évvel ezelőtt még abszolút egy ilyen luxus kategóriájú ingatlannak felelt volna meg. A kisebb településeken viszont azzal, hogy élénkebb marad a piac, adott esetben több adásvétel is történik, mint a korábbi időszakban, és nagyobb tempóban emelkednek az árak. Ennek van egy nagyon érdekes következménye, mert hogy közelednek a lakásárak, felzárkóznak a nagyobb településekéhez, és hogyha figyelembe veszük azt is, hogy 10 emberből 9 saját tulajdonú lakásban lakik, akkor ez bizonyos szempontból a vagyoni különbségek csökkenéséhez is hozzájárul.
Meddig tartható fenn ön szerint, éppen azért, mert folyamatos az áremelkedés ugye az ingatlan piacon, meddig tartható fenn a 1,5 millió forintos négyzetméter ár?
Szerintem ez fenntartható abból a szempontból, hogy ez mind a használt, mind pedig az új lakások piacán a fővárosban nem jelent korlátozó kitétel. Tehát gyakorlatilag 1,5 millió forintot az otthonstart hitel nélkül, és azzal együtt sem szívesen, vagy ennél drágább összeget, ennél magasabb összeget, ennél négyzetméter korlát nélkül sem fizetnének ki a vevők. És ami nagyon érdekes, hogy a 1,5 millió forintos négyzetméter árkorlát még az új lakásépítőknek, tehát a fejlesztőknek is perspektívát jelent, mert a csőben van 10-15 ezer lakásépítése a fővárosban, hosszú időre elnyújtva, de azért ez jelzésértékű, hogy lehet ilyen árszinteken is lakásokat építeni.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759 52 00.
December 31-én jár le az új építésű ingatlanokra vonatkozó kedvezményes 5%-os áfa kulcs, ez már többször módosítva lett az elmúlt években. A kormány nem hosszabbítja meg az intézkedést, az adómérték automatikusan 27%-ra ugrik vissza. Vajon ennek milyen következményei lehetnek? Erről is kérdezem mai vendégünket, Gadanec Zoltánt, a GDN ingatlan hálózat alapító tulajdonosát, ingatlan szakértőt. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Megérnek ezek az ingatlanok, tehát ezek a lakások ennyi pénzt, vagy egy ilyen mesterségesen felfújt lufit látunk, ami előbb-utóbb ki fog pukkadni?
Hát az én tapasztalatom az az, hogy nyilván most már eléggé kifeszített a piac, de az elmúlt jó pár évben is láthattuk ezt, hogy mindig azt érzi mindenki, hogy ugyan már hány évet kell dolgoznom azért, hogy legyen egy saját tulajdonú lakásom, és ezt hogyan tudom létrehozni. Ugye rengeteg kormányzati próbálkozás is volt arra, hogy akkor ezt hogyan lehetne támogatni, és látjuk azt, hogy ezek mind el is érték a céljukat, meg picit nem is, tehát segítették az áremelkedést, de attól függetlenül azt gondolom, hogy most, ha kicsit meg is torpan az emelkedés, de benne van az emelkedés a levegőben egyébként, pici apró lépésenként azt gondolom. És ugye, ami nagyon-nagyon-nagyon kérdéses, az ez, hogy ha nem változtatják meg a szabályt, ugye a NAV-nak egyértelmű a hozzáállása, tehát ugye a törvény szerint ez az 5%-os áfa, ez december 31-ig tart, azért azt nem lehet elvárni a beruházóktól, és nem is fogják megoldani azt, hogy benyeljék ezt a 22% különbséget az áfa szempontjából. Tehát ugye terveztek valamivel, a legtöbb adásvételi szerződés ugye nettó plusz a mindenkori áfára íródik. Tehát gyakorlatilag akinek élő szerződése van, és ebbe az évbe fizeti még ki a vételárnak azon részletét, ami erre az évre vonatkozik, ott még 5%-os az áfa, a következő időszak, hogyha ez a törvény nem lesz meghosszabbítva, vagy ez a módosítás nem lesz meghosszabbítva, akkor ez emelkedni fog egyértelműen. Nyilván adásvételi szerzésenként ez eltérhet, de alapvetően én azt gondolom, hogy a beruházók fognak abba az irányba, mondjuk így, hogy menekülni, hogy ebbe az évben amennyi tranzakciót lehet, azt lezárjanak. Hiszen még ők se biztosak benne, és ugye ez nem téma mostanában, hogy ez meg lesz hosszabbítva. Én azt gondolom, hogy ez nyár végén, szeptember elején azt kell, hogy mondjam, hogy téma kell, hogy legyen, mert meghatározza, én azt gondolom, az építési kedvet is, és a vásárlókat mindenképpen. Tehát előfordult az, hogy most is van egy keresleti csökkenés, de előfordult, hogy a kereslet tovább csökken, és az értékesítések visszaesnek az új építésűbe, illetve egy természetes tranzakciószám azért mindig van, és azt gondolom, hogy tehát ezzel együtt nyilván lesznek tranzakciók, és azt gondolnám, hogy olyan nagy visszaesésre azért nem számítok, de alapvetően ez nagy mértékben fogja befolyásolni a piacot, hogy milyen irányba megyünk januártól.
Mi a véleménye hallgatóinknak mindenről? Itt van mai első témánk első hozzászólója a vonalban, István, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Hát nem tudom, hogy a Tisza párt az mennyire fogja ezt tolerálni. Lehet ez a Jolly Joker, hogy pénz kell, mert eljátszották a korábbiak, és a drágulást azt megint a népre rá lehet zúdítani. Én meggyőződésem, hogy alapkérdés, és ilyen törvényeket vissza kellene hozni, hogy mi az, hogy kilakoltatás. Valami fedél kell az embereknek mindenképpen. Tehát ezt azt a leállítást is azt mondták, hogy leállítják a devizásoknak a kilakoltatását. Hát napok bizonyítják azt, hogy ez nem történt meg, tehát vannak bizonyítékok. A beszéd és a történés között óriási különbségek vannak. Kérdések igen és nem, mint ahogy az M. Péter mondta a parlamentben, hogy igen és nemmel válaszoljon. De fordítva is, bármi kérdésre igen és nemmel válaszoljon, nem pedig mellé beszélünk. Itt a pénzügyi helyzet most 6000 milliárdért gyakorlatilag le kell vetkőzni Magyarországnak teljesen, ami annyit jelent, hogy évente mi 4000 milliárdot fizetünk ki csak kamatra a valakiknek az elmúlt mondjuk felelőtlen gondolkodásért, csak kamatra, és hol van még a tőketartozás?
Tehát az államadóságról beszélünk most már, ugye?
Arról beszélünk, mert minden azért van, azért drágul minden, mert az emberek lehet csak behajtani azt a pénzt, amit gyakorlatilag a hozzá nem értők elherdálják. Tehát itt
most a lényeg az, hogy súlyos terheket visel ez az ország az elmúlt 60-80 év időszakából, de itt most én arra lennék kíváncsi, hogy ön szerint még hova drágulhatnak ezek az ingatlanok, illetve hogy megéri esetleg új ingatlant vásárolni, tehát maga ez a jelenség, hogy egyszerűen akkor elfogynak a vevők, vagy ennyire is lesz majd kereslet.
Szerintem a vevők azért nem fogynak el, akármilyen terheket is válnak, az embereknek fedél kell, de ebben kellene segíteni a politikának, hogy gondoljuk ezt végig, hogy hogy is működik ez a történet. Mert lehet gyakorlatilag olcsó, bár ígérte ez az új vezetés, hogy bérlakásokat fognak építeni, ebben lehetne segíteni óriási dolgot, mert tömegével építeni olyan lakásokat, ahol aztán bérben lehet...
Tehát, hogy valahogy elkezdjék az életüket a fiatalok.
Legalább. Egyértelmű, hát ez az egyértelmű, és azt is meg kell nézni, hogy miért üresek a lakások, és kiknek vannak fenntartva ezek a lakások, mert ezer egy olyan információ van, hogy nagyon sok lakás például Budapesten is üres. És meg kell nézni azt, hogy most akkor hogyan, és mint na mindegy, a vagyon adóval kapcsolatban is, az meg megint egy őrület, hogy egy adózott jövedelem után azért, mert pénzre van szüksége az államnak, amit majd fegyverre ide-oda elköltik, egyszerűen nonsense, hogy itt mi folyik.
Nem tudom, milyen fegyverre akarják, nincs
hát
ilyen,
nem Unió, az Európai Unió meg a NATO kéri azt, hogy most 4% legyen pár éven belül az a hozzájárulás, ami a fegyverkezéshez kell.
Tehát, inkább úgy mondjuk a védekezési költségek, most már megint kicsit más irányba megyünk, de nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondta nekünk. Azért kanyarodjunk vissza ide ehhez a történethez, és akkor Istvánnak köszönöm szépen, még hallgassuk meg Pétert, és akkor utána folytatjuk vendégünkkel, Gadanec Zoltánnal. Tehát itt van Péter, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, János Péter építészmérnök vagyok, aki megérte a nagy panelépítést még a 70-es, 80-as években, amikor a gazdaságunk bizony nagyon jól állt. A lakásépítés mindig egy húzó ágazat volt, tulajdonképpen a gazdaság élénkítésének a céljából is csinálták valamikor, mert 1 forintból 12 forintot lehet csinálni lakásépítéssel, tehát egy gazdaság ösztönző, multiplikáló hatású közgazdasági eszköz volt a lakásépítés, ha jól akarom magamat kifejezni. Az, hogy a lakásépítést agyonvágják egy magasabb áfával, illetve azt a bummot, ami a 3%-os hitel és a lakásvásárlás jelentett az előző kormány idején, és annak a következményei átnyúlnak erre a kormányra, és azt tönkre tesszük egy olyan eszközzel, ami a lakások megdrágítását jelenti, ez egy gazdaságfékező, tulajdonképpen nem érthetetlen, csak éppen egy negatív gazdasági lépés, tehát a gazdaság élénkítése helyett a gazdaság lassítását, és hát hogy úgy mondjam, az építőiparnak a bedöntését, hát az nem is, de legalábbis lassítását, illetve mondjuk egy kisebb fokozatra állítását jelenti. Ami pedig a bérlakásokat illeti, az azt jelenti, hogy a bérlakásod van, onnan bármikor kitehetik a szűrödet. Tehát az egy olyan eszköz, amit általában a baloldal szokott javasolni azért, hogy fogja az embereket. A bérlakásban lévő az kiszolgáltatott. A mindenkori lakás a házi úrnak, az államnak, akárkinek. Ha bérlakásod van, az olyan, hogy ha kereseted megszűnik, vagy beteg leszel, vagy bármi, akkor kitesznek az utcára. Tehát a bérlakás helyett a makás tulajdon az igazi.
Nyilván mindenki arra vágyik, hogy saját tulajdona legyen, de mondjuk a bérlakás az egy ilyen első lépés lehet a további építkezéshez, a további tervezéshez az életben.
Vagy pedig a bevándoroltatott migránsok számára építik a bérlakásokat, ez a sunyi második szándék, de ne menjünk el ilyen irányban, a lakás áfa emelése az nyilvánvalóan egy negatív lépés, annál is inkább, mert a gazdaságunk igen jól áll, tehát nincs szükség plusz bevételre, ez a bevétel nem bevétel, hanem egyszerűen tönkreteszi magát a állami egyéb bevételeket, ami a lakásépítés multiplikáló és gazdaságélénkítő hatását jelenti. Nem okos lépés, nem okos.
Köszönöm szépen Péter gondolatait, bár tegyük hozzá, hogy eddig is 27% volt, tehát az 5% az nem egy ilyen örökérvényű dolog volt, hanem azt jó pár évvel ezelőtt találták ki, és akkor sem véglegesen.
Így van. Gyakorlatilag ugye ezért is mondtam, hogy a 27%-os áfa, mint olyan, az ugye eddig is így volt, csak ugye most már jó pár éve ez 5%-ra le lett, pontosan emiatt, amit az úriember elmondott, hogy óriási gazdaságélénkítő hatása van az építkezésnek. Tehát oda kell menni, az üzemanyag kell, emberek kellenek, azoknak ott étkezni kell, azoknak kell munkaruha, rengeteg alapanyag kell az építkezéshez, rengeteg gyártást indít el, tehát valóban így van, tehát óriási gazdaságélénkítő hatása van. Egyébként ugye nem tudjuk, ez csak egy olyan lehetőség, hogy a jelenlegi kormány is úgymond meghosszabbíthatja ezt a dolgot, mint ahogy korábban is meg lett hosszabbítva, és akkor nyilván marad az 5%-os áfa. Jelen pillanatban erről nincsenek hangok, tehát ez csak ezért nagyon érdekes ez a téma, mert onnantól kezdve, ha ez az áfa visszamegy, azért az a 22% az meg fog jelenni az árakban. És ahogy eddig is az új építésű magával húzta a használt lakásoknak az árát, ezután is magával fogja vinni, tehát a használt lakásoknak onnantól kezdve egyértelmű, hogy lesz egy áremelkedése. Úgyhogy azt gondolom, ha ezt nem hosszabbítják meg, akkor mindenféleképpen arra számíthatunk, hogy ez megint nagyon meg fogja mozdítani a piacot.
A beruházóknak sok hallgatónk írja, hogy áfa emelés ide vagy oda így is megéri egy-egy ilyen építkezés, mert hogy ugye van a telekár, az építőanyag, munkadíj emelkedése, hogy is, ez is elvileg indokolja a magas árakat, de hogy hol van mondjuk a fejlesztők profitjának a határa, tehát nem lehet, hogy a beruházók egyszerűen túlnyerik magukat a piacon?
Nagyon érdekes a kérdés, ugye én mindkét oldalról látom ezt, tehát az ügyfél oldalról és a beruházó oldaláról is, és nekem az a tapasztalatom, hogy azért ez egy óriási hazárdjáték, tehát aki házépítésbe fog, az óriási kockázatot vállal. Tehát mindegy, hogy mennyi vagyon van mögötte, vagy milyen háttér, attól függetlenül azért itt a piac mozgásának, ami most ugye az elmúlt években kifejezetten felfelé vitte az ingatlan árait, de ettől függetlenül azok a beruházók tudnak igazán profitot termelni, akik több évre előre be vannak rendezkedve arra, hogy telkeik vannak, tehát hova fog ő építeni, hiszen a ma megvásárolt teleknek az építési értéke 5 év múlva sokkal magasabb. Tehát inkább ilyen apróságok, ilyen háttér dolgok vannak, ami előre vetíti azt, hogy mennyire biztonságosan tudnak profitot termelni. És azért lássuk be, ha van egy olyan időszak, amikor kevesebb lakás fogy el, amikor az építkezést folytatni kell, hiszen szerződéses kötelmek állnak a beruházó felé ugyanúgy. Tehát gyakorlatilag őnek meg kell oldania azt, hogyha éppen az ütemezés szerint nem folyik be elég pénzőnek, ezt finanszíroznia kell tudni. Tehát hogy ez egy elég kockázatos dolog, ezt minimális profittal nehéz megoldani.
Innen folytatjuk hallgatóinkkal és vendégünkkel, Gadanec Zoltánnal, a GDN ingatlan hálózat alapító tulajdonosával, ingatlan szakértővel. De most halljuk, hogy mi történt itthon és a nagyvilágban. Híreink következnek, a bemondót Szeglédi Edit.
A híreket Polyák Adrián szerkesztette. Levette az Alkotmánybíróság teljesülésének napirendjéről a köztársasági elnök által benyújtott ügyet Polt Péter, a testület elnöke. Sólyog Tamás alaptörvény értelmezési indítványával kapcsolatban 7 alkotmánybíró jelentette be személyes érintettséget, így a testület jelenleg nem határozatképes. Az államfő korábban azért fordult az AB-hoz, hogy a közjogi méltóságok elmozdítását célzó politikai nyilatkozatok után az alaptörvény absztrakt értelmezése jogi mederben tartsa a vitákat. Lemondott a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány kuratóriumi elnöki posztjáról Orbán Balázs. A hírt a politikus a közösségi oldalán jelentette be. A parlamenti képviselő döntését azzal indokolta, hogy nem ért egyet az MCC életét érintő készülő kormányzati törvénymódosításokkal, és nem szeretné az egyet nem értésével terhelni a jövőbeli tárgyalásokat. Az alapítvány kuratóriuma a működés folytonossága érdekében Madarász Lászlót választotta meg új elnökének. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes, gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A Diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. Fokozódik a kánikula, sok napsütés várható, kisebb záporok, zivatarok holnap is előfordulhatnak, a szélmérsékelt marad. A hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, a kánikula miatt holnaptól kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos.
Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltán.
Mai témáink a következők, 5-27%-ra ugorhat az áfa, milliókkal drágulhatnak az új lakások jövőre. Ön szerint megéri új ingatlant vásárolni ma Magyarországon? És augusztusban érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok. Mit gondol erről? Ismer olyat, akinek ez gondot okozhat? Vendégünk pedig továbbra is itt a stúdióban Gadanec Zoltán, a GDN ingatlan hálózat alapító tulajdonosa, ingatlan szakértő, és természetesen hallgatóink is telefonon keresztül, de rengeteg üzenetet is kapunk, meg hát az üzeneteken keresztül sok kérdést vendégünkhöz, úgyhogy jöjjön néhány a sok kérdés közül, megpróbálok itt válogatni. Hogy például mit tud egy új építés ingatlana, amit egy régebbi jó állapotú tégla vagy panellakás soha nem fog tudni?
Hát ez nagyon érdekes kérdés. Az alapvető különbség az az, hogy van hozzá garancia. Tehát gyakorlatilag, mondjuk azt, hogy elméletileg, de gyakorlatilag is ma már olyan beruházók vannak csak a piacon, akik évtizedek óta jelen vannak, tehát viszonylag kevés olyan van, aki nem épít legalább 10 éve. Na most, mivel hogy ez így van, ezért a garanciális dolgokat ezeket javítják. Tehát alapvetően, hogyha van beázás, vagy bármilyen, akkor az nem növeli a közös költséget, vagy nem növeli a kiadásokat havi szinten, hanem úgy érezheti az, aki vásárolt egy új lakást, hogy akkor bármilyen problémája merül fel az elkövetkezendő években, az orvosolva lesz. Ezzel mindenképpen sokat emelkedik a presztízse annak, hogy új építésű, és hát nyilván valami modern, valami szép, valami új, nem romlanak el a dolgok, tehát működik a csaptelep, nem csöpög, jön a meleg víz, nem szikrázik a villany, tehát egy csomó előnye van egy új építésűnek nyilván.
Nem is egy darabig.
Hát egy darabig biztosan így van. Ettől függetlenül ugye hasonló, tehát minden épület tehát nagyjából 50 évre terveznek, nyilván ezek akár több száz évre is eltolódhatnak ezeknek a használata.
Például panelok.
Így van, pontosan. Tehát a panel lakásokat is ugye erre az időszakra tervezték, de látjuk, hogy tökéletesen megállják a helyüket a mai napig is. És egyébként én azt gondolom, hogy az új építés, hogy egy picit ebbe az irányba el fog menni a vevők kérésére, fogalmazzunk így. Nagyon árérzékeny ez a piac, és egyre inkább előtérbe kerülnek a kész megoldások, vagy azok a megoldások, amikkel gyorsabban, időhatékonyabban, olcsóbban lehet építkezni, és a társasházaknál is jellemző, ez most már a blokkos szerkezetű építés, tehát a gyorsaság az mindenféleképpen előnye ezeknek a szerkezeteknek.
Miért tartanak ön szerint a hallgatók? Mert hogyha nézem az SMS-eket, a bérlakás programmal kapcsolatban egészen sok üzenet érkezik, hogy valamilyen tartózkodás van ettől a dologtól, pedig tényleg ezt annak idején, most függetlenül melyik párt, de gyakorlatilag gondolom azért hozhatták föl annak idején 4, 8, 12 vagy 16 évvel ezelőtt is, vagy talán 20 évvel ezelőtt is, mert hogy valamilyen megoldást kell találni. Tehát most független a politikától, szól. Ezt csak azért hozom szóba, mert tényleg bizonyos pártok ezt meghirdették a programjukban, tehát hogy talán azért is van egyfajta ilyen tartózkodás a bérlakásoktól, mert hogy mindenki a saját tulajdonra vágyik, ez egy ilyen magyar sajátosság?
Nagyon érdekes, igen. Egyébként amit birtoklunk, az birtokol minket. Tehát magyarul, hogyha egy saját tulajdonunk egy lakás, a mi felelősségünk az, hogy az fel legyen újítva, hogy az műszakilag rendben legyen, és ezeknek költségei vannak. Mindannyian tudjuk, hogyha van az embernek mondjuk egy családi háza, beázik a tető, azt nekem meg kell javítanom, hiszen akkor tönkre megy a házam, hogyha nem javítom meg, és ez pénzbe kerül. Egyébként érdekes, én szerintem a lakosságnak a nagy része azért nyilatkozik így, mert nem ismeri ennek az intézményét. Tehát azért nem jellemző, az nagyon indokolt dolognak kell történni, hogy valakit egy bérlakásból kirakjanak. Tehát alapvetően én azt gondolom, hogy ez a félelem az ismeretlentől való félelem inkább, hiszen Magyarországon inkább a tulajdon irányába mentünk el az elmúlt évekbe, és éppen ezért ez egy kicsit félelemre ad okot, pedig ennek nagyobb a rugalmassága, és ugye most is nagyon sok alaknak önkormányzati lakásokban, és azért nem hallunk arról, hogy nekik ezzel problémájuk lenne. Sőt, egy nyomottabb bérleti díjon tudnak bérelni, szociális alapon gyakorlatilag előbb vagy utóbb akár meg is tudják vásárolni ezeket a lakásokat. Ugye ezeknek gyakorlatilag van másodlagos piac, amikor két család megbeszéli, hogy az egyiknél kiköltöztek a gyerekek, és ő kisebbe menne, illetve vagy gyermek születik, és nagyobb lakás lenne szüksége, ők cserélnek egymás közt, és ezt akár jóvá is írják egymás közt. Nyilván ez engedéllyel, de alapvetően nem gondolnám, hogy ennyire kéne ettől félni. Mert olyan szempontból ez egy megoldás, hogy azért nagyon sok mindenkinek megoldja az életét. És azért lássuk be, hogy a mindenhol jellemzőbb az, hogy a társadalomnak a 30%-a az, aki inkább törekszik arra, hogy egy vagy több lakást szerezzen, akár vagyon továbbmentés céljából. De a többség az majdnem, hogy egy élete munkája az, hogy lakjon valahol, tehát ez egy óriási felelősség, és egy óriási vállalás.
Folytatjuk hallgatóinkkal, itt van velünk Attila vonalban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és szeretettel üdvözlök mindenki! Hát én azt mondom, hogy vagy olyan a véleményem, hogy tehát mostan, ahogy bejelentette a Tisza part, hogy ott fogja akarni venni az eurót, tehát ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy elkezdenek elvásárolni mindenfajta ingatlan, hogy meg tudják őrizni tehát a megtakarított pénzüknek az értékét. Úgyhogy az egyik ez lehet, a másik meg az, hogy a múltkor volt ilyen statisztikai összeírás, vagy ilyen, hogy a statisztikai alapokon keresztül tehát, hogy a lakosságnak, a magyar lakosságnak elég sok megtakarított pénze van. Mostan hogy lehet ezt behúzni tehát a forgalomba? Hát ez is lehet egy, hogy akkor felverjük az árakat, hogy a megtakarított pénzek bemenjenek a pénzforgalomba. Most én arra, hogy hogy lehetne ezt leverni az árakat, én szerintem egyedül csak az lenne a megoldás, hogyha az állam létrehozna katonaságon egy olyan katonai építés-technikai alakulatot, ahol főleg olyanok dolgoznának, például, hogy mind a romák, vagy tehát adni olyan szociális helyzetben lévő embereknek munkát az építkezésbe, a katonai építkezésbe, amelyikek tehát építenének a katonasság rendőrségnek az épületeit, tehát a lakásait és a szociális lakásokat. És ha ezeket elkezdenének építeni, akkor mégiscsak lejjebb mennének az árak. Úgyhogy én szerintem ezt kellene az államnak, hogy létrehozni, így adnánk munkát is azoknak az embereknek, tehát a hatalmas helyzetű embereknek, akik a vidéken laknak, hogy tényleg, hogy ebbe a katonai építés-technikai alakulatba szolgáljanak.
Köszönjük szépen, és akkor Annát is meghallgatjuk, és utána rengeteg kérdést zúdítok Gadenet Zoltánra. Itt van tehát Anna, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Hát most szemesültem nemrég a témával, hogy hát azt lehet feltételezni, de hogyha az áfa pult nő, az egyértelműen neveli a lakásoknak az árát. Márpedig a 27 és az 5% között azért gondoljunk bele, az egy jelentős különbség. Na most, hát lehetséges, hogy arról van szó, hogy a bérlakás, hogy inkább a felmerülő ugye, lakásteremtési problémákat, hogy inkább bérlakásokkal szeretnék megoldani. De ez csak hipotézis, tehát ugye nincs róla fogalmunk. Na most... Most ugye ott is akkor nyilván van egy olyan réteg a lakosságon belül, akinek a bérlakás az nagyon jó megoldás lenne, mert mondjuk ki lehetne vele váltani a rendkívül magas bérleti díjakat, hogyha magán úton bérel valaki lakást. Tehát persze ez nyilván az is kellene, hogy a bérlakásoknak a bérleti díját azért elég komolyan szabályozzák. És hogyha az egy nagyon elfogadható mértékű lenne, akkor ugye amellett aztán könnyebben lehetne tőkét gyűjteni egy konkrét ingatlan megvásárlására. Tehát ennek, de ez csak hipotézis, nem tudjuk. Tehát egy ilyen hatása lehet. Na most az kétségtelen, hogy az áfa növekedésre ugye az egyértelműen növeli az árakat, na de most egy másik oldal is, hogy a költségvetés bevételi oldalát is növeli. Na most, hogyha van egy olyan pénzállomány Magyarországon, a lakosságban, akkor igen, és így is emellett is elkölti, akkor mondjuk ez bevételi oldalon, mert ugye az áfát
köszönöm szépen Anna gondolatait, és tényleg hallgatóink is igazából ezekről írnak, hogy tulajdonképpen meddig tarthat még ez az emelkedés. Sőt, ha visszamegyünk egy kicsit az időben, én úgy emlékszem, hogy 2008-ban volt a pénzügyi világválság, és az azt megelőző béke években, egy évben, nem biztos, hogy jó a szám, de megközelítőleg 16 ezer lakás épült egy évben. Majd ez visszaesett 2-3 ezerre a pénzügyi válság idején. Tehát, hogy egy évben, hát azóta már nagyon sok idő eltelt, most 2026-ot írunk, meg rengeteg ösztönző volt az elmúlt években is, hogy egy évben mennyi az ideális? Van erről valami kimutatás, hogy mennyinek kellene épülni, hogy mindenki jól járjon?
Nagyon érdekes, mert azok, tehát a sosem elég a jó kifejezés erre, hiszen 2005 környékén, amikor ugye 240 ezeres tranzakció számolt összességében az országba, ugye ez egy hatalmas szám, és ami a legalacsonyabb szám volt, ugye az ilyen 2014 környékén az ilyen 90 ezeres természetes tranzakció szám volt, és ugye azért volt annyira fűtött a 2005-6-os 7-es év, mert az újépítésű akkor nagyon meglendítette a dolgokat. Tehát akkor olcsóbb volt egy újépítésű lakás, mint egy használt lakás. Tehát alapvetően fordítva volt a különbség, hiszen olcsón lehetett még telket vásárolni, olcsóbb volt az építés maga, és ugye az embereknek a bizalmatlansága nagyobb volt, tehát azt mondta egy ember, hogy nekem egy évet, kettőt várnom kell arra, mire beköltözhetek a lakásomba, nem vagyok hajlandó annyi vásárolni, és gyakorlatilag nyomottabbak voltak. Nyilván megjött a bizalom, és ugye egyre fejlettebbek lettek azért a hitelek, tehát ugye a 2008-as válság után ez nagyon szabályozott lett minden szempontból, tehát sokkal erősebb keretek közé került az ingatlan vásárlás, és ezért nehezebben lehet úgymond elbukni, akár hitel, akár ingatlan oldalról, hogyha az ember valamibe belevág, hiszen kiszámíthatóbb lett most már a vásárlás és a hitelfelvétel is. Alapvetően gyakorlatilag elinflálódik szinte a törlesztő részlet, mivel most ugye fix törlesztő részletek, tehát ezek a fajta hitelek vannak elsősorban a fókuszban, és éppen ezért, hogyha valaki most bevállal egy 200-es törlesztő részletet, az 10 év most 200-el lesz, és azt tudjuk, hogy a boltban a vásárló értéke a pénznek az ugye hogyan változott az elmúlt években. Tehát alapvetően én azt gondolom, hogy a bizalom miatt, és hogy az új építésekbe lehet hinni, és régóta vannak itt ezek a beruházások, ezért az árak azért picit mindenképpen növekedni fognak. Ha az áfa marad 5% és meghosszabbítják ezt a kedvezményes áfát, akkor is egy nagyon pici, de emelkedésre számítok.
Rengeteg a kérdés, de ez nem újdonság ebben a műsorban, SMS formájában is. Sokan tehát kíváncsiak azért mégiscsak erre a bérlakás történetre, hogy itt akkor az állam a tulajdonos ezeknél a bérlakásoknál, vagy magánember, tehát hogy képzeljünk el egy ilyen bérlakásépítési programot?
Itt nagyon sok verzió lehetséges egyébként, lehet az állam is a tulajdonos, lehet az önkormányzat is a tulajdonos. Alapvetően én nekem az a tapasztalatom, hogy az ingatlan piacnak egy pici szegmensét, tehát kivesz mindenféleképpen vevőket majd a piacról, tehát a jelenlegi vásárló erő csökkenni fog, és lesz, aki igen erre megy rá, hogy szociális alapon, vagy bármilyen bérlakás program alapján inkább azt az utat választa, hiszen hosszú távon egy kicsit megnyugtatom, mert nem annyira ijesztő a költsége, és azt gondolom, hogy van egyébként létjogosultsága, tehát az ingatlan piacnak egy pár százalékát ez biztos, hogy lenne értelme, hogy kitegye, de nagyon nagy mértékben nem hiszek benne, hogy csak ez lenne a megoldás. Szükség van arra, hogy lakást építsenek, és a magyar ember szereti a tulajdont.
Azt is kérdezik hallgatóink, hogy miért nem rohanták meg a vevők az új lakásokat az évvégi áfa határidő ellenére?
Ez nagyon érdekes kérdés, főleg azért, mert nem tudnak róla. Tehát ez ugye nem volt ez benne a levegőben, rengeteg dolog történt az elmúlt hónapokban, ami fontosabb és érdekesebb volt, mint információ. Egyszer a lakáspiacról egy picit lekerült a fókusz, és ugye ez eleve egy ilyen, tehát az, hogy egy törvény valameddig tart, azt senki nem figyeli. Tehát nem volt ez téma egész egyszerűen ennyi.
Ha most egy ilyen, úgymond ilyen sok hatásról beszélhetünk, mert ilyen különböző elemzésekben is lehetett ezt olvasni, hogy ez a magas ingatlan ár, négyzetméter ár, ez már egy ilyen sok hatással ér föl, akkor mekkora esélyt lát ön arra, hogy a kormány az utolsó pillanatban esetleg meghosszabbítja a kedvezményes áfa kulcsot? Egyáltalán ez segíthet ezen a helyzeten, hogy ez a sok hatás megszűnjön, hogy 5% vagy 27%?
Ugye halljuk azt, hogy gyakorlatilag piac alapúbra szeretnének mindent állítani, tehát hogy a gazdaság saját magát formálja, és hogy egy verseny legyen. Én azt gondolom, hogy megvan rá az esély, hogy meghosszabbítsák ezt az 5%-os áfát. Nyilván ez egy jó hír lenne, és segíteni a gazdaságot mindenféleképpen, azt gondolom. Úgyhogy megvan rá az esély, és hosszú távon egyébként sokat segíteni Magyarországon szerintem.
Sok intézkedés is segíti a fiataloknak az első lakáshoz jutást, tehát ezt is azért tegyük hozzá.
Ez valóban így van. Azért nagyon sok próbálkozás volt az elmúlt években, hogy minél többen jussanak saját lakáshoz. Ugye ez nagyon több célú, hiszen ahogy az egyik hallgató is mondta, iszonyat gazdaságélénkítő hatása van a lakásépítésnek, ami amúgy, ha belegondolunk, akár egy felújítás is mennyi pénzt hoz a gazdaságba, akkor egy lakásépítése az még inkább. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt kell későbbiekben is támogatni.
Ugyanakkor, ha nézem még az üzeneteket, mert rengeteg van, sokan üdvözlik is a bérlakásépítési program kezdeményezést, mert hogy jó, hát messze van innen mondjuk akár Németország, vagy a fejlett nyugat, ahogy ezt annak idején mondtuk, de ott az természetes, hogy valaki egyik évben ebben a bérlakásban majd munkahelyet vált, az életmódot vált, vagy bármit, hogy utána az ország másik, vagy egy Európa másik felében folytatja az életét, és akkor ott egy másik bérlakásban találja meg a számításait, de nálunk azért mégiscsak az a helyzet, hogy itt a saját tulajdonhoz ragaszkodás az nagyon fontos, és emiatt van egyfajta ilyen kis visszafogottság a bérlakással szemben, de ugyanakkor jegyzik meg a hallgatók, egy nagyon hasznos dolog.
Így van, és nem csak emiatt, ugye nagyon kényelmesek vagyunk itt Magyarországon, azért lássuk be, nagy távolságok itt nincsenek, tehát alapvetően egyre nő az agglomeráció, mennek kijebb emberek, járnak be dolgozni, Covid óta ugye többen dolgoznak otthonról, de egy nyugati országból még nagyobbak a távolságok, és még jobban változik az élet, akár egy munkahely, ugye édesapám azt szokta mondani, hogy ott a haza, ahol a megélhetés, tehát magyarul kénytelenek vagyunk közelebb költözni akár a munkahelyhez is, és nagyon sokan, tehát azért az a trend már elindult Magyarországon, hogy nem ott laknak, ahol a tulajdonuk van. Tehát vásárol esetleg két olcsóbb lakást, amit könnyebben tud anyagilag mozgatni, kiadja őket, és egy számára sokkal kedvezőbb környéken esetleg egy nagyobb lakást bérel, akár ugyanabból a pénzből, tehát sokkal jellemzőbb a mobilitás, és az a fajta gondolkodásmód, ami előre viszi azt, hogy a bérleti piac az egy kicsit jobban mozogjon. Egyébként ez a mindenféleképpen üdvözlöm azt, hogy legyen egy kis bérlakás program, mert azt gondolom, hogy az is egy árversenyt fog létrehozni, tehát a beruházók még inkább versenyezni fognak azért, hogy azzal a piaccal is konkuráljanak.
Tehát ennek is lehet akár akkor egy ilyen élénkítő hatása.
Én azt gondolom, hogy igen.
Nagyon szépen köszönöm Gadenet Zoltánnak, a GDN ingatlan hálózat alapító tulajdonosának, ingatlan szakértőnek, hogy itt volt nálunk, és hát szerintem a témát folytatjuk mindenképpen, látva a hallgatói aktivitást, úgyhogy várjuk legközelebb is ide a műsorunkba.
Köszönöm szépen, szép napot mindenkinek, boldogság!
Jó napot Magyarország!
7 perccel múlt 3:45, folytatjuk műsorunkat a második témánkkal. Augusztus 3-án végleg lejár a régi papír alapú bordó színű személyi igazolványok érvényessége. Az új uniós szabályok miatt a csere mindenkinek kötelező, így a legidősebbek korábban határidő nélkülinek hit okmányai is érvényüket vesztik. Sokan viszont a koruk vagy az egészségi állapotuk miatt mozgásképtelenek, így nekik a családtagoknak kell intézkedniük a házhoz jövő mobil hivatali ügyintézés során. Messzesán György a járókelőket kérdezte meg arról, hogy hogyan érinti a családokat a kényszerű csere, és mennyire tudják az emberek, hogy mi a teendő a mozgásukban korlátozott rokonok esetében.
Augusztusban érvényét fogja veszteni a régi könyvalapú személyigazolvány. Hallott-e róla, mit gondol erről?
Hát nem sok mindent hallottam, de annyit igen, hogy ki akarják vezetni, és mindenkinek ilyen kártyás személyigazolványa legyen. És szerintem ez egy probléma, mert egy idős embert felesleges ezzel zaklatni, hogy ő menjen okmányirodába, meg mindenféle ilyen dolgokat csináljon. Képzeljünk egy 90 éves embert. Egyszerűen egy bürokrácia növelés. Teljesen jó volt a régiben, be volt írva, hogy végleges a személyigazolványa.
Önnek volt még olyan könyvalapú személyigazolványa?
Valamikor régen volt, természetesen nekem is volt, de a szüleimnek viszont a régi megmaradt, és nem kellett nekik.
Szerintem rossz döntés, mert a 90%-ban a nagyon időseket érinti. 90 fölötti ismerőseim vannak, aki mozgásképtelen, nem tudja elhagyni az otthonát, és nem tud ügyet intézni. Mondjuk annyival nem vagyok vele tisztában, hogy ezt most lehet-e meghatalmazással is megoldani, de én úgy tudom, hogy online a személyigazolványon kívül más lehet, de személyigazolványt nem, és ezért nagyon sok idős embert ezért zavarja ez meg, mert hogy képtelen elintézni úgy, hogy oda menjen helybe.
Úgy gondolom, hogy ez egy valamilyen természetes folyamat, hogy ugye az ilyen nagyon régi formátumokmányokat így idővel kivezetik. Valószínűleg ez lesz majd a sorsa minden egyes nem személyigazolványnak is, csak majd a jövőbe fog majd bekövetkezni, de ez egy természetes dolog.
Ön a döntéshozók helyében foglalkozna ilyennel, vagy inkább megvárná, míg szépen kifutnak ezek a személyigazolványok?
Hát itt biztos vannak arról statisztikák, hogy mégis milyen korosztályokat érint ez, hány embert érint ez, és valószínűleg ez alapján mérlegelték, hogy ez hogyan kéne megcsinálni, legalábbis én ezt így gondolnám.
Mit szól hozzá? SMS számunk 39666.
Azt írja kedves hallgatónk, hogy a 90 éves férjemnek még könyv formátumban van, soron kívül kapott egy lakcímkártyát, amit az online ügyintézésnél ami a Ezt nem tudom így elolvasni. Sajnáljuk, ha nem tarthatjuk meg, sok adat van benne, az iskolai bizonyítvány, személyi igazolványtól a gyerekekig sok-sok adat. Hát akkor van egyfajta ilyen nosztalgia is a régi személyi igazolvánnyal kapcsolatban, de hát végül is most már eljön ez a bizonyos augusztus 3-a, amikor végleg lejár a régi papíralapú bordó színű személyi igazolványok érvényessége. Van-e esetleg ilyen önöknek, illetve hogy ismernek-e olyat, akinek ez gondot okozhat, illetve ennek a cseréje? Még a hírek előtt Ica véleményére kíváncsiak vagyunk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlöm Önt és a hallgatókat. Hát itt lesz például a Kodály Körönön 27-én egy tüntetés, 16:30 mindenki jöjjön ki oda. Ezt szeretném mondani. És aki tud mozogni, az jöjjön. Na most nekem is megvan ez a papír alapú, én elkértem. Úgy, ahogy régen kilukasztotta a kalauz a jegyeket, úgy ezt átlukasztották, de megvan a másik, a kártyás is, ami ennek az évnek a végén fog lejárni. És ne haragudjon, de nem értek egyet azzal maximálisan, hogy idős embereket, 80-90 éves embereket ilyen ügyintézésre kényszerítsenek, főleg akkor, amikor mozgáskorlátozottak, és már az orvoshoz se tud nagyon elmenni, ahhoz is ugye vagy mentőt kell rendelni, vagy hogy mondjam, ilyen önkormányzati taxit, vagy valakit meg kell kérni. Na de mi van azzal, akinek nincsen mondjuk senki se, és nem tudja elfuvarozni. Szóval ez olyan...
Beszéltem itt erről a házhoz jövő mobil hivatali ügyintézésről.
Na jó, de könyörgöm, most ne haragudjon, erre azt mondom, hogy sok nagyon hát demens, feledékeny ember, és a többi már az ügyintézés módját se tudja, hogy kell csinálni, tartanak tőle, félnek tőle, miért nem adják békén így az időseket. Valóban ők, már nem sok idő van hátra, nekem se sok idő van hátra, ezeket az idős embereket, ezeket már ne vegzálják ezzel, hogyha lehetséges. Én nekem ez a véleményem, mert ez egy óriási nagy butaság, tehát nem látom értelmét, hogy ilyen ügyintézésbe kelljen belekényszeríteni idős embereket, mert fel se fogják szegények, akiknek feledékenységi betegségük van, demensnek mondják, vagy hogy, tehát fel se fogja, hogy mi történik körülötte. Ne haragudjon, tehát
én nem látom ennek. Az Unió írja elő, tehát, hogy ekkor lejár végérvényesen a régi papír alapú személyigazolványoknak az érvényessége, de hát végül is, amit itt mondtunk is, hogy a házhoz jövő mobil hivatali ügyintézés ebben segítségre lehet majd. Híreink után is folytatjuk ezt a témát, mert hogy igencsak sokan üzentek ebben a témában is, úgyhogy az 5 órai hírek után is kíváncsiak vagyunk a véleményeikre, ismert elérhetőségeinken.
Juhász Zsolta.
5 óra van, most híreink következnek, a bemondó Ceglédi Edit.
A híreket Polyák Adrián szerkesztette. Aláírta az alaptörvény módosítását a köztársasági elnök. A parlament hétfőn döntött arról, hogy nem lehet miniszterelnök, aki már legalább 8 évig volt kormányfő. Sólyog Tamás azt írta, az országgyűlés ellenőrző funkciójára tekintettel a miniszterelnöki ciklusra vonatkozó korlátozást sem korábban Magyarországon, sem jelenleg más európai parlamentáris demokráciában nem tekintették, illetve nem tekintik szükségesnek. Hozzátette, az országgyűlés azon döntése, hogy megválassza a miniszterelnököt, éppen a népakarat egyik legjelentősebb közvetett megnyilvánulásának tekinthető. A miniszterelnöki ciklusok korlátozása egyben e döntés korlátozását jelenti. Levette az Alkotmánybíróság teljes ülésének napirendjéről a köztársasági elnök által benyújtott ügyet Polt Péter, a testület elnöke. Sólyog Tamás alaptörvény értelmezési indítványával kapcsolatban 7 alkotmánybíró jelentett be személyes érintettséget, így a testület jelenleg nem határozatképes. Az államfő korábban azért fordult az AB-hoz, hogy a közjogi méltóságok elmozdítását célzó politikai nyilatkozatok után az alaptörvény absztrakt értelmezése jogi mederben tartsa a vitákat. A versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az unió bővítéséről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek az uniós tagállamok, állam és kormányfői a tegnap kezdődött uniós csúcson. Magyar Péter miniszterelnök közölte, kiállt az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett. Felszólalásában arról beszélt, hogy nem népszerűségre törekszik, hanem arra, hogy minden körülmények között a magyarokat képviselje. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több kiemelt közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán közölte, a dolgozók visszatérő panaszaira, köztük szakszerűtlenségre és hatalmi visszaélésekre hivatkozva indította el az eljárásokat, az Országos Széchenyi Könyvtárban, az Iparművészeti Múzeumban, a Magyar Természettudományi Múzeumban, valamint az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézetben. A tárcavezető már elküldte kérdéseit a főigazgatóknak, a szakszervezeteket és üzemi tanácsokat pedig arra kérte, hogy juttassák el észrevételeiket a minisztériumhoz. Lemondott a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány kuratóriumi elnöki posztjáról Orbán Balázs, a Hírt a politikus a közösségi oldalán jelentette be. A parlamenti képviselő döntését azzal indokolta, hogy nem ért egyet az MCC életét érintő, készülő kormányzati törvénymódosításokkal, és nem szeretné az egyet nem értésével terhelni a jövőbeli tárgyalásokat. Az alapítvány kuratóriuma a működés folytonossága érdekében Madarász Lászlót választotta meg új elnökének. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes, gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A Diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. Halálos baleset történt tegnap a szegedi BYD autógyár építkezési területén. Egy kínai munkást elgázolt egy teherautó. A szegedi rendőrkapitányság az ügyben halálos közlekedési baleset okozása miatt indított büntető eljárást. A forgalmasabb budapesti közterületeken és a sűrűn lakott részeken 3-500 méterenként érhetőek el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűti az aszfaltot, miközben a közlekedési központ külön hőségmenetrenddel biztosít több pihenő időt a járművezetőknek. Fokozódik a kánikula, holnap napközben 31-36 fokra számíthatunk, holnaptól kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos.
Műsorajánlat. Bűnök és büntetések régen és ma.
1956-ban Budapest után Veszprémben volt egy nagyon nagy nőtüntetés. Gondoljuk meg, hogy egy akkor 50 ezres városból 2500 nő felvonult néma tüntetéssel a férfiak védelmében. Ennek a nőtüntetésnek a szervezői és több ott lévő tagja is ennek a várbörtönnek a rabjaként töltött több évet el.
Az este
A házigazda Vida Péter színművész, vendége Márkusné Vörös Hajnalka, a Veszprémi Várbörtön látogatóközpont vezetője. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
Nagyok.
A kultúrafogyasztásnak a fogmosáshoz hasonlóan automatizmussá kell válnia. Vallja beszélgetőtársam, aki saját életében is ehhez tartja magát. A köznevelés tartalmi megújulásáért felelős miniszteri biztosként az ő nevéhez fűződik az utolsó, előremutató, ám végül bennem vezetett nemzeti alaptanterv kidolgozása. Vendégem dr. Csépe Valéria, a Magyar Köztársasági Érdemlet lovak keresztjével kitüntetett pszichológus. Professzor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Az elemi akusztikus információfeldolgozás és az idegtudomány neves kutatója, akiről 3 évvel ezelőtt egy kis bolygót is elneveztek. Várja önöket a beszélgetőtárs Farkas Szabolcs.
Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor pénteken este 7:30 után a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltal.
5 óra múlt 6 perccel. Gondolkodjunk együtt továbbra is arról, hogy augusztusban érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok. Mit gondol erről? Ismer olyat, akinek ez gondot okoz? És akkor folytassuk hallgatóinkkal, de előtte még azért tegyük hozzá, hogy ugye a változás hátterében egy uniós rendelkezés, illetve előírás áll, amely egységesebb és biztonságosabb személyazonosító okmányokat vezet be, ezért a régi igazolványokat fokozatosan kivonják, tehát egész Európából, és emiatt megszűnik a határozatlan időre kiadott személyigazolvány, és csak csippel ellátott okmány állítható ki, és ide kapcsolódik azért, az is, hogy igazából a rendelkezés nem életkorhoz kötődik, hanem a személyi igazolvány kiállításának a dátumához, és azok, akik mondjuk egészségi állapotok miatt nem tudják ezt a cserét megoldani, nekik a családtagoknak kell intézkedniük, tehát meghatalmazás alapján, vagy pedig a házhoz jövő mobil hivatali ügyintézést is igénybe vehetik. Mi erről az uniós szabályról a véleményük, mennyire bonyolult ez, vagy mennyire érthető maga az, amit az Unió szeretne, tehát hogy egységesebb és biztonságosabb személyazonosító okmányok legyenek szerte Európában, illetve egész Európában. Itt van a vonalban Márta, kedves hallgatónk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mi a vélemény? Mennyire érinti ez önt?
Hát elég közvetlenül. Édesanyám 94 éves, neki van még ilyen régi papíralapú személyigazolványa, és eléggé megijedt, amikor neked tulajdonképpen én is, mert én sem vagyok már nagyon fiatal, hogy ezt majd intéznem, hogy kell, úgy, hogy ő mozgásképtelen. És aztán ezt kezdtem kutakodni, és rá világítottak, hogy semmi probléma, majd küldenek egy mobil buszt a kormányablakból, ahol ezt majd el lehet intézni. De azért ennek ilyen több lépcsős megoldása van. Mire kialakult, meg mire ez így kikerekedett, addigra megnyugodtunk, hogy azért ezt meg lesz oldva. De azért az első kör az volt, hogy mivel kell kezdeni. Most már mindent tudunk. Az első lépés, nem tudom, érdekli-e a hallgatókat, hogy az első lépés...
Érdekli a hallgatókat, igen.
Hogy el kell menni a kormányablakba. A kormányablakban adnak egy olyan kérelemről szóló nyomtatványt, ami a mobilbusz megrendelését tulajdonképpen szolgálja, és egy meghatalmazásról szóló nyomtatványt, és ezzel a nyomtatvánnyal el kell ballagni a házi orvoshoz. A házi orvosnak ki kell nyomtatni, vagy nem tudom, tölteni, arról nem kapszunk nyomtatványt, azt a házi orvos nyomtatja ki, vagy tölti ki, egy olyan nyomtatványt, ami arról igazol, hogy akinek a személyét cserélni kell, hogy az fekvőbeteg, vagy pedig minimális mozgásképessége van. Ez azért fontos, mert a fekvőbeteghez ebből a kis mobilbuszból állítólag mindenféle eszközökkel be tudnak vonulni a lakásba, és ezt ott az ágy mellett is el tudják intézni. De aki esetleg tolókocsis, mint ahogyan sajnos az én anyukám nem, azt ki tudják rámpán keresztül tolni ebbe a buszba. Annyit mondtak, hogy erre a papírra rá is van írva, hogy biztosítani kell ennek a busznak a paraméterei szerinti, pont gondolom, hogy elférjen itt az utcánkba, ahol lakunk. Hát ez mondjuk nem tudom, hogy fog megtörténni, de mindegy. És ezzel az orvosigazolással, meg ezekkel a nyomtatványokkal, amiket ők adtak, amit ki kell tölteni, vissza kell menni a kormányablakba, ami egyébként nagyon-nagyon jól, rugalmasan megoldott, mert se időpontot nem kell kérni, se telefont, se semmi sorszámot se kell húzni, azonnal elveszik ezeket a papírokat, és ott meg rögtön megmondják, hogy mikor tudnak kijönni, intézni itt a lakásban a személyigazolványt. Még azt is mondták, hogy sőt, még föl is fognak hívni előtte, hogy esetleg anyukám nem került egy kórházba, vagy nem kellett-e neki orvoshoz menni, vagy szóval ilyesmi. Úgyhogy most már így megnyugodtunk, de mire ez így összeállt, meg kialakult a sorrend, azért itt volt némi aggodalom, hiszen ezek az idős emberek már a legkisebb dologtól idegesek, hogyha valamit intézni kell. Úgyhogy ennyi volt a bonyodalom ezzel kapcsolatban, inkább csak, hogy első pillanatban megrémültünk, hogy lesz ennek a menete.
Köszönöm szépen, hogy elmondta a gondolatait. Sok hallgatónk írja, hogy meghatalmazással is meg lehet újítani a személyigazolvány cseréjét, tehát nem fontos a személyes jelenlét. Mások írják azt is, hogy az új okmány kiállítása díjmentes, bármelyik kormányablakban elintézhető személyesen. Mondjuk a hivatalos oldalon azt láttam, hogy a 70 év felettieknek díjmentes, de akkor lehet ezek szerint hallgatónk több információval rendelkezik, és még két hallgatót szeretnénk meghallgatni a rendelkezésre álló időben. Itt van velünk Mónika, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm Önt is és a rádióhallgatókat! Hát tulajdonképpen én azért is gondoltam, hogy hozzászólok, mert hogy olyan érdekes volt, hogy szavazáskor ugye urnáztam, tehát amikor ugye a mozgás korlátozottakhoz személyesen mennek ki ugye a szavazatszámláló biztosok, és ugye így tudnak ők szavazni, és hát ugye ott poénkodtak a nénikék, hogy na hát nekik aztán ez most már életük végéig elég ez a kis kemény táblás, amit tényleg még fel volt vezetve még a munkahely is, a férjhez ment, tehát minden ilyen fel volt vezetve ezek ebbe a régi személyigazolványokba. Ez csak egy érdekesség, hogy úgy bukott le egy, hogy...
Hoppá, itt valami megszakadt. Akkor viszont, ha Amália, kedves hallgatónk itt van, akkor annak nagyon örülnénk, aztán Mónikát is igyekezzük visszakapcsolni, hogyha esetleg, mintha valakit hallanék a vonalban. Jó napot kívánok!
Igen, Amália vagyok.
Igen, jó napot kívánok!
A következő kérésem vagy kérdésem van. Először is nem értem azt, mert a személyazonossági az egy jogérvényű igazolvány rólam, és ugyanakkor abban ugye benne van, hogy határidő nélküli. Akkor ezek után most nem értem a határidőt. A másik. A korábbi személyazonosságimból, ami szintén ilyen könyvformájú volt, és kaptam ezt a mostani határidő nélkülit már, abban még másképp volt beírva a nevem. És másoknak is, ha több keresztnevük volt, akkor be volt írva, és alá volt húzva az, amit ő szerintük használunk. Általában az első. A második, kiadták a határidő nélküli személyazonosságit, ott már nem írták be, csak azt, ami alá volt húzva. Ugyanakkor az én édesanyámnak a neve jól van beírva a személyazonosságimba, de a nyilvántartásba elírták a nevét, és hosszú ó helyett rövid óval írták be. Tehát ezek után a számítógépes ügyintézés hát nem is működhet, mert ugye a számítógép az eltérés, a hosszú ó vagy rövid ó már különbséget tett.
Erre nyilván a kormányablakban tudnak tájékoztatást adni, de mi arra vagyunk kíváncsiak.
Én már voltam, bocsánat, én voltam már a kormányablakban, és ott elküldenek először az anyakönyvi hivatalba magyarán. Nekem kellene bebizonyítani, hogy ők írták be, mert én az ő számítógépükhöz nem térek hozzá, ők írták el a nevemet.
De én most ebben nem akarok annyiból belemenni, hogy szerintem minden ilyen adatnál ön megkap egy papírt, hogy nézze át, mielőtt jóvá hagyják.
Ne haragudjon, amikor erről a személyazonosságimról kiállítottak az önkormányzatnál, vagy akárhol valamit, arról én nem is tudtam. Csak amikor elmentem már a személyazonosságimmal intézni valamit, ott álltam, hogy ugye kijött ez a probléma az önkormányzatnál. És most hadd mondjam azt, hogy már utána néztem ennek a cserének, de az önkormányzatnál külön határidőt, vagy külön időpontot kell kérnem az anyakönyvi hivatalból, hogy mikor tudnak fogadni. Tehát magyarán itten időpontok nem kompatibilisak egymáshoz, és én hiába megyek ügyintézni akkor, hogyha nem tudom az anyakönyvi hivataltól vinni a papírokat. Én most már ezt elkezdtem intézni, mert körülbelül egy hónappal ezelőtt már valaki szólt ezért, valami ügyintézés kapcsán, hogy ez le fog járni, de mondom, itt van, és ütköznek ezek az időpontok, és nem kapok azonnal időpontot.
Köszönöm szépen, csak azért köszönök el, tehát ez nyilván önkormányzati meg kormányablak kompetencia, hogy itt az adatokat egyeztessék meg, hogy mi az, ami el lett rontva, és mi az, ami nem lett elrontva, úgyhogy igazából ezt ott tudják megoldani, és akkor Mónikához még, mert hogy sikerült visszahívni, hogyha itt van még egy pár gondolatot, akkor hagyj kérjünk. Jó napot kívánok még egyszer.
Jó napot kívánok, bocsánat, csak az egyik az lemerült, ez a másik, ez viszont üzemképes. Bocsánat az intermezzói. Hol tartottunk, mert nem tudom, hogy hol szakadt meg a vonal, szerintem azt kezdtem el mesélni.
Hogy sokan ragaszkodnak a régihez azért.
Igen, és ragaszkodjanak is, mert hát ez, tulajdonképpen nem is értem, hogy miért kell ennyi szerelgetni, meg egyszer már elhangzott az, hogy nekik ez most már életük végéig érvényes.
Állítólag és egy kiukasztással ezt meg lehet tartani, tehát hogyha egy ilyen lyukasztóval érvényteleníti a hivatal, akkor ez azért emlékbe megtartható, írják
hát hallgatóink. Emlékbe, hát nyilvánvalóan, bár valaki azt mondta, hogy nem, én ezt úgy szoktam eszközölni, hogy már csak poénból, hogy az ember mennyit változik így 5-10 évente, hogy szépen bejelentem, hogy hát nem is baj, hogy most épp most elhagytam, és akkor én megtartom emlékbe, tehát ergo nem elhagytam csak, tehát így is úgy is kéne új. Én ezt ezzel szoktam áthidalni, mert hogy akkor milyen érdekes, hogy az embernek így szépen, ahogy így az igazolványai először még a kisdobos igazolvány, aztán az úttörő igazolvány, aztán így a személyigazolványok szép lassan, ahogy így az ember menetel előre az évtizedeiben, és hát öregszik, meg változik az arca, most csak érdekességképpen. De amit még szerettem volna hozzáfűzni, hogy olyan érdekes, hogy régen tényleg be volt jegyezve valakiről, hogy házas vagy nős, és hogy egy pap így bukott le, hogy a tanítványai megtalálták, hogy hát ő nős, hoppá. Tehát ez így érdekességképpen, hogy mennyire jó volt ez valamilyen szinten, persze, hogy most vájkálnak az ember magánéletébe, de közben meg ne legyen már házasság szédelgő valaki, vagy egyáltalán tudják róla, hogy igenis ő nős, vagy férjezett, vagy ilyesmi. Sőt, még a gyerekek is be voltak vezetve.
Na hát egy igazi személyigazolvány történelemről beszélgettünk, ami lezáródik, bár sok hallgatónk írja, hogy neki sikerült megmenteni az úttörő igazolványt, kisdobos igazolványt, hajtogatós igazolványt, piros-kék útlevelet, úgyhogy ezek szerint mindenki másként gondolja, hogy akkor meg lehet menteni, vagy nem lehet megmenteni, vagy egy lyukasztóval egyszerűen lehet érvényteleníteni. Köszönjük szépen a tartalmas gondolatokat mindkét témánkhoz. Hétfői kérdéseink a következők lesznek. Mit szól hozzá, hogy egy felmérés szerint Ukrajna lakosságának kétharmada a teljes politikai megújulást és Zelenszkij távozását akarja, és megkezdődött az iskolai vakáció, közeledik a főszezon, és bizony a tavak, bányatavak és folyóvizek minden évben újabb áldozatokat követelnek. Ön szerint hogyan fürdözzünk biztonságosan? A mai adás szerkesztője Gödöllei Anna, hangmérnöke Hajósi Bence, a telefonnál Sebők Tímea és Messzersán György fogadta a hívásaikat. Nekükben is elköszön Juhász Zsolt, viszont hallásra.
Sport Krónika.
Bronzéremért vívhat a női karcsapat, Tizsáni Újpestre szerződött, Imre Bence Gasper Márgucs szerepét venné át. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Katona László.
Nemzeti Sport Krónika.
Kikapott az elődöntőben a női karcsapat a franciaországi vívó Európa bajnokságon. Battai Sugár, Pusztai Liza, Spisz Anna és Szűcs Luca az első körben a bolgárokat verte a negyeddöntőben, majd az oroszok ellen lépett pásra a legjobb négy között. 45-38-ra nyertek a független színekben induló oroszok. A bronzéremért az olaszok ellen mérkőzik a magyar női karcsapat. Az András Vitibor, Kok Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely összetételű párbajtőrcsapat Ukrajnától szenvedett vereséget a legjobb 8 között, majd Izraeltől is kikapott a válogatott, végül a lengyelek 38-31-es legyőzésével a 7. helyen zárt. Támadót igazolt az Újpest, a név ismerős lehet, hiszen a nigériai Muhammed Tijaninak kínált szerződést a Lilafehér labdarúgó klub. Tijani a cseh Slavia Prahától érkezik, korábban a Nyíregyháza kölcsönjátékosaként 8 gólt lőtt fél év alatt. A másik prágai klub a Sparta futballistájaként folytatja a pályafutását Hegyi Krisztián. A válogatott keret a kapus 4 éves szerződést írt alá, a West Ham együttesétől igazol a cseh csapathoz. A Debrecen pedig a bolgár Plamen Andrejevet szerződtette a holland Feyenoordtól. 21 éves kora ellenére már lengyel bajnoknak, bolgár kupagyőztesnek mondhatja magát, és a spanyol másodosztályban is nyert már aranyérmet. Ma este 21 órától a társházi gazda Egyesült Államok Ausztráliával játszik a világbajnokság D csoportjában. Mauricio Pochettino, az amerikaiak kapitánya nyilatkozik.
Négy évvel ezelőtt is Ausztráliáról beszéltünk, amikor megnehezítették Franciaország és Argentína dolgát is. Én ott voltam a dohai negyeddöntőn, és láttam, hogy az argentinok mennyire megszenvedtek az ausztrálok ellen. Azóta is minden évben fejlődtek. Egy nagyszerű csapatot, Törökországot már legyőzték. Tiszteljük az ausztrálokat, ugyanakkor győzni szeretnénk. Készen állunk, hogy megküzdjünk velük.
Az USA-Ausztrália mérkőzést 21 órától a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. A csoport másik találkozója, a Törökország-Paraguay mérkőzés hajnali 5 órakor kezdődik. A C elő négyesben éjféltől a csoportot vezető Skócia Marokkóval játszik. Andrew Robertson, a skótok játékosa, nyilatkozik.
Próbálok nem erre gondolni, mert rendkívül kemény feladatok vannak még előttünk. Ugyanakkor a srácok, a szakmai stáb, valamint a háttércsapat tagjai is pontosan tudják, hogy mi a célunk. Mi akarunk lenni az első skót csapat, amely ezt eléri. A világ egyik legjobb válogatott jelen lépünk pályára, de hiszünk benne, hogy Marokkóval is felvesszük a versenyt. Ha ezt megvalósítjuk és kihozzuk magunkból a maximumot, akkor történelmet írhatunk.
Éjjel 14:30-tól Brazília Haitivel csap össze, Neymar nélkül a brazilok. A szövetségi kapitány Carlo Ancelotti gondolatai.
Egy dolgot szeretnék tisztázni. Számomra egy megtiszteltetés, hogy a brazil válogatott szövetségi kapitánya lehetek. Kezelnem kell a nyomást, de ebben már van tapasztalatom. A Marokkó elleni döntetlen egy rossz eredmény volt. Én is kritikusan álltam a játékunkhoz, de pozitív, építő jellegű kritikát kell megfogalmaznunk, mert a világbajnokságot nem az első meccsen kell megnyerni. A játékosok önkritikája és reakciója is rendben volt. Továbbra is azt gondolom, hogy ez a csapat versenyképes ezen a VB-n.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Megműtötték a Ferencváros női vízilabda csapatának játékosát, Leimeter Dórát. A balkezes sportoló hónapok óta válfájdalommal küszködött, a Máltai Bajnokok Ligája 4-es döntőt követően pedig egyből kés alá feküdt. Reméli, hogy Gasper Márkucs méltó utóda lehet. Erről Imre Bence válogatott kézilabdázó beszél a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorában. A júliustól veszprémi szélső nehéz idényen van túl, hiszen csapataival az utolsó pillanatokban bukott el. A Kiel kikapott az Európa Liga döntőjében, a bajnokságban csak a 6. helyen zártak, míg a válogatottal nem jutott ki a világbajnokságra. Imre Bencével Elpap István beszélgetett.
Jól telik a nyár egyelőre, jól esik a kis pihenő, eseménydús volt a szezon vége, az én szezonom vége. Sajnos nagy részében, sőt szinte mondhatom minden olyan meccsen, amin fontos volt nyerjünk, vagy a csapatom nyerjen. Sajnos vereséget szenvedtünk, úgyhogy kicsit fájó, sőt eléggé fájó szezon vég volt, mind a válogatottal, mind a klubcsapattal. Hivatalosan július 1-től vagyok, szóval
na, még
PHV kijátékos vagyok 10-11 napig, úgyhogy elég fáj volt, egy nagyon hosszú szezon volt, sajnos itt a végén, amikor minden eldőlt, minden számított, ahol én játszottam, csapatok sajnos alul maradtak, itt a VB-selejtezőre és a Európai Kupa döntőre gondolok, úgyhogy hát nem ez volt a legjobb szezon befejezés, de így alakult, úgyhogy most már nekem játékosként arra kell gondolnom, hogy a következő szezonban mindent kihozzak magamból és segítsem a csapatomat.
Milyen lesz a Veszprém 2026-27-ben? Ugye most is vannak változások, hogy te vagy az egyik. Mire számítasz?
A klub, illetve azt gondolom a szurkolók és a szponzorok részéről mindig ugyanaz. Természetesen mi játékosok is azért dolgozunk, hogy ezek a célok megvalósuljanak. Persze nyilván az, hogy otthon nem lebecsülve a többi csapatot, de talán a Tatabányán és a Szegeden kívül olyan nagyon nehéz meccsek nincsenek, lehet, hogy lesznek, akár Csurgón.
Jó, de egy bajnoki bronzérrel, mert nem lenne elégedett.
Természetesen, tehát ott egyértelműen azt gondolom, hogy otthon mind a két trófa megnyerés, illetve most már a harmadik a szuperkupa is ugye bejön, azt is szeretnénk megnyerni, ebbe biztos vagyok, hogy ez a játékosok és a klub célja. A Bajnokok Ligája meg most egy elég érdekes ugye változás lesz, szóval persze tudom, hogy milyen csoportok, de nem nagyon figyeltem a lebonyolítást, de azt gondolom, hogy meccsről meccsre kell haladni a Bajnokok Ligájában, nem szabad. Természetesen egy Veszprém szintű csapatnak mindig az a célja, hogy ha ott van a Final Four-ba, jusson be, ha ott van, akkor nyerje is meg.
Na most hajszálom múlt, igen, már a bejutás.
Nem szabad így előre, hogy akkor mi most nekünk ezt meg kell nyerni, persze meg akarjuk nyerni, de ezzel így van már több másik csapat is, rajtunk kívül szerintem egy 8-10 csapat esélyes arra, hogy ha nem is megnyered, ott legyen a végjátékból. Úgyhogy nagyon kemény lesz, nagyon várom. Te egy jó csapatunk lesz, ki kell hoznunk magunkba a legtöbbet.
Beszéltél már Sebi Pascallal, hogy mire számít tőled?
Igen, beszéltünk, nem is feltétlenül az utóbbi időben, már előtte.
Hát amikor eldőlt, hogy odamész, vagy még előtte?
Még előtte beszéltünk, azóta úgy nem annyira, persze volt, hogy találkoztunk akár egy-egy eseményen, de úgy igazából akkor beszéltünk igazán, mikor kettünk között úgymond ez téma volt, hogy akkor én hol folytassam. Nagyon pozitívan állt hozzám, és ez is volt az egyik döntő tényező, hogy ő személyesen engem megkeresett.
Hát egy legenda helyére jöttél, mert ő Gasper Margucs. Nem kell mondani, a nem magyar Veszprémiek közül az egyik legnagyobb legenda az elmúlt évtizedekből, ez mennyi terhet ró rád?
Érdekes, egy kicsit hasonló a helyzet ilyen szempontból, mint Kielben, ugye ott Niklas Ekberg ugyanúgy azt hiszem 12 év után távozott, most ugye Gasi is, rajtuk az ő csapatukon, az ő Veszprémjükön nőttem föl, Gasival, Lékai Mátéval, még volt Miklerról is, ugye, Mirsatters is, szóval rajtuk nőttem föl, mikor 2014 körül jött, hát én ugye akkor voltam 11-12 éves, úgyhogy
még inkább szurkolói minőségben.
Még inkább gyerek szurkoló voltam, és hát most ugye úgymond az ő helyét veszem át. Felelősség, nem feltétlenül teherként élem meg, azt gondolom, hogy azért már volt teher az életemben, szóval bízom benne, hogy nem ez a teher fog megnyomni. Próbálom azt hozni, amit az én játékom képvisel, szóval azért azon egy kicsit más játékosok vagyunk, de szeretnék méltó utódja lenni Gasper Margusnak.
A teljes beszélgetést a Nemzeti Sport Rádióban hallhatják a Nemzeti Sport Krónika után. A műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, viszont hallásra.
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.